Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Legyen kedvére való, Urunk, ami szánknak mondása és szívünknek gondolata, legyen előtted, mert Te vagy a mi kősziklánk és megváltónk. Amen. Testvéreim, dicsérjük Urunkat, 119. Zsoltárunkat énekeljük első és második verszakával. Helyünket elfoglalva 426. énekünket keressük meg, mindegyik verszakát énekeljük el a dicséretnek, már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Korintusiakhoz írott első levélben, az első fejezetben, a 18. verstől a fejezet végéig. Ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét.
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. De magunknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők. Sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, magasztalunk és dicsérünk téged Krisztusért, a fiúval dicsekszünk mi magunk is, ahogyan igéd bátorít erre bennünket. Dicsekszünk, Urunk, mindavval, amit te tettél értünk, te tettél az emberért. Dicsérünk, Urunk, a te teremtő gondolkodásodért, dicsérünk, Urunk, a te gondviselésedért. Hálásan köszönjük neked megtartó kegyelmedet ebben a forró és füllett időben, az elmúlt napokban, az elmúlt héten. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtál örömöt, adhattál sokaknak pihenést, és Urunk, a te kezedbe tesszük a gondviselő szeretetetet is, hogy van ma, hogy imádságban hallottuk, és hallottuk, hogy lehet megköszönni a mát is, az életet, a percet, a mindennapok világát. Köszönjük neked, Urunk, a családi kötelékeinket, köszönjük, hogy most is itt ebben a közösségben többen vagyunk úgy együtt, hogy fiak és gyermekek, szülők és gyermekek együtt magasztalnak téged, vagy unokák és nagyszülők vannak együtt a te házadban. Hogy házastársak keresnek téged. Megmagyarázhatatlan az a szeretet, amellyel felén fordultál, és egymás mellé vezettél, vagy éppen ajándékot adtál nekünk. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy a te atyai kezedre és jóságodra bízhatjuk mindazokat, akiknek fájdalmuk és betegségük van, mindazokat, akik most is kétségek közepette vannak itt jelen az Isten tiszteleten, mindazokat, akik nem szűnnek meg könyörögni önmagukért vagy szeretteikért, és a te kezedre bízok, Urunk, azokat is, akik most otthon hallgathatják ezeket a sorokat és imádságot, és hallgathatják a te igédet, légy velük is, kérünk. Urunk, a bűn az, ami elválaszt tőled, ezt sokszor tapasztaljuk, és sokszor nehéz bevallanunk. Mégis hadd lássuk most is azokat a falakat, amelyek közted és köztünk vannak, és arra kérünk, hogy te bontsd le. Hiszen ezért jött a fiú, hogy lerombolja az ördögnek minden hatalmát. Bontsd le bennünk is, rombold le bennünk is az ördögnek munkáját, hogy rád tekintve, szent lelkedet kérve, hívva és várva, éle betöltekezve megérthessük akaratodat, üzenetté, evangéliumá legyen bennünk, és hogy építsen, hogy olyan legyen, mint a falat kenyér, amely beépül a mi szervezetünkbe, hogy erővé lesz a hétköznapi munkában, csüggedésben, megfáradásban, betegségben. Kérünk, hogy így szólj hozzánk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetés szolgálatára. 234. énekünket énekeljük 4. verszakával. Gyermekeink most tudnak elmenni Isten tiszteletünkre. Testvérek, elénekeljük még egyszer az éneket, a 4. versszakot fogjuk énekelni, 234. dicséretünk 4. versszakát, több versszak hangzott egyszerre, ínségünkben fő vigasztalunk.
Ínségeinkben fő
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, az első rész 18. versében a következőképpen. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor kezünkbe vesszük a Szentírást és a korintusiakhoz írott leveleket olvassuk, jó néhány mondatban megláttunk és összefoglalnunk azt, hogy kiknek, milyen körülmények közepette szólal meg az apostol levele számunkra, Istenünknek igéje. Korintus az ókornak egyik nagy városa, hatalmas városa, majd 100 000 lakosa van Pál apostol idejében. 2 kikötővel rendelkezik, és ez meghatározza a gazdasági fontosságát. Magáról az ókori városról azt is tudhatjuk a leírások szerint, hogy egy alkalommal szinte porig rombolták, és valamikor az első században kellett újra benépesíteni, és amikor újra népesült, akkor vegyes lakossága lett. A vegyes lakosság egyben hordozta a vegyes pogányságot is, különböző vallásosságokat, meggyőződéseket, életfelfogást, életfilozófiát. Maga a korintusiak sokszor jelennek meg a hétköznapi beszédben is, úgy, mint azoknak a képviselői, akik a botránkozást, a megbízhatatlanságot képviselik a korabeli nagyvilágban. Különösen is negatív jelzője volt az ókori beszédnek a korintusi nő, a korintusi lány, a korintusi asszony, azért, mert a szabad elvűsége, a szabad szerelme miatt a hétköznapok világában a negatívumoknak az egyik állandó jelzőjévé vált. Amikor Isten igéje megjelenik ebben a városban, és amikor halljuk, hogy Pál apostol is második missziói útja során végzi az ő igehirdetői szolgálatát, hirdeti az evangéliumot, akkor létrejön egy közösség. És ezt a közösséget az apostol ebben a levélben, az első részben a szentek gyülekezetének hívja. Az elhívottak közösségének, a megajándékozottak gyülekezetének. Szinte nem is nagyon értjük, hogy hogyan is szólhat az apostol az első részben ennyire szubjektíven erről a közösségről. Hiszen mi, amikor belegondolunk, és már olvassuk folyamatosan a korintusi levelet, akkor inkább annak a hangnak adunk igazat, amelyik azt mondja erről a gyülekezetről, hogy tele van viszálykodással, ádáz, erinnis lelke, uralkodik, olvassuk a Szentírásban, hogyha görög szót hozzuk ide, vagy tele van szakadással, tele van botránnyal, skandallummal, skizmával, ez pedig a szakadás. Hát hogy lehet egy közösség egyszer a szenteknek a gyülekezete, az elhívottaknak a közössége, másodszorban pedig nagyon konkrét, nagyon határozott bűnökben élő gyülekezet, amely megújításra, megújulásra vár. Hogyan lehet egy városi gyülekezetben mindez a kettősség együtt jelen? Mert hát egy városi gyülekezetről van szó. Az apostol az első fejezetben két felütést tesz, két meghatározottságot tesz. Azt mondja először, hogy a ti hűségetek, és így tekint a gyülekezetre, hogy a ti elhívásotok, az nem magatoktól van. Gondoljátok végig, hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Azt mondja, én Krisztuson keresztül nézlek titeket. Tehát nem csak arról van szó, amikor levelet ír később ennek a gyülekezetnek, hogy behunja a szemét, és tudja azt, hogy ki hol ül a gyülekezetben. Mi is tudjuk egymásról már, ki hol szokott helyet foglalni. Nem azért, mert meghatározott helyeink vannak, de tudjuk, hogyha erre nézünk, hogyha arra nézünk, akkor kit hol keressünk a gyülekezetben. Nem csak arcok jelennek meg előtte, hanem a Krisztus szemén keresztül látja mindazokat, akik elhívást kaptak. A Krisztus szemén keresztül látja azokat, akik bűnben vannak, akik megújulásra várnak. És azt mondja, hogy a te elhívásotoknak az alapja Krisztus hűsége. Ez az egyik tézise, az egyik nagyon fontos bizonyságtétele az apostolnak. A másik bizonyságtétele az apostolnak, és ma a harmadikról lesz majd szó, amikor azt mondja, hogy az ő küldetésének a lényege a korintusi közösséghez az volt, hogy Krisztusról szóljon. Mert nem azért küldött engem Krisztus, mondja, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét. Az apostol arról tesz bizonságot, hogy az istentiszteleti együttlétünk, a liturgikus formánk az mind-mind csak szolgálója mindannak, hogy meghalljuk az örök életnek beszédét, ami Jézus Krisztusban van. Hogy meghalljuk a keresztről szóló beszédnek az igazságát, a keresztről szóló beszédnek valóságát, gyógyítását, és hogy ez a miénk legyen. Ezért hívta létre a gyülekezet közösségét Krisztus. Azt mondja ebben a felolvasott igében, hogy a korintusi gyülekezetben, akik elhívottak, mégis van egyfajta pártoskodás. Vannak olyanok, akik magukat, a saját vallásos meggyőződésüket a múlthoz igazítják, azaz, hogy honnan származom, kinek a fia vagyok, milyen ősi törvénnyel, milyen ősi gyökerekkel rendelkezem. Azt mondja, ők a zsidók. És vannak olyanok, a modernek, az észt követők, a logikus rendet keresők, akik pedig azt mondják, hogy mindennek a fejben kell eldőlnie itt és most. Ők pedig a görögök. A zsidók, az ősi gyökerekkel rendelkezők, akiké a törvény, akiké a prófétáknak serege, akik ismerik az írásokat, ezek az emberek jelt kívánnak. Istentől jelt várnak. Ezt olvassuk az evangéliumban is, meg ezt olvassuk az apostoli iratokban is, hogy a zsidók jelt kívánnak. A görögök pedig a bölcsességben keresik az Istent, a maguk bölcsességében. Az egyik valami csodára vágyik, mert nem elégszik meg az ígérettel, a másikba pedig nem fér bele a megváltásnak a szava, nem fér bele a megigazítás, nem fér bele az üdvösség. Ezért az egyiknek megütközés, skandallum, a másiknak pedig bolondság, ahogyan halljuk. Kedves testvérek, amikor a két kategóriát mi magunk is megismerjük és látjuk, akkor bizony ki kell mondanunk, hogy a kettőnek egyre van szüksége Jézus Krisztusra. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Gondolkodjunk csak el ezen őszintén. És talán most a mondatnak, vagy ennek az állításnak, igének a második felét felejtsük is el egy pillanatra, csak gondoljuk végig ennek a mondatnak az igazságát, hogy a keresztről való beszéd bolondság. Nem így van ez? Nem arról van szó, hogy a hétköznapi gondolkodás újra és újra, kortól függetlenül eljut idáig, és azt mondja, bolondság. Nem arról szól ez a mai világ oly sokszor, hogy a hit, az egész életszemlélet, aminek a lényege, legfontosabb kifejezője a kereszt, alapvetően tarthatatlan, mindaz, amit hirdet az evangélium, végrehajthatatlan, hogy valami alapvető probléma van vele. Testvérek, úgy gondolom, Pál idejében még megkockáztatom, hogy még inkább így lenne, de szerintem ma is, hogyha kimennénk most mi magunk is, és egy szavazásra tennénk fel a kérdést, hogy az Isten igéjében szereplő mondat, a kereszt, annak az üzenete az ember számára az megoldás, megtartatás, vagy inkább bolondság, akkor ott és akkor egészen biztosan elsöprő többsége lett volna azoknak, akik azt mondják, hogy ez a beszéd, ez bolondság. De vajon nem így van-e, amikor kilépünk a templom falain kívül? Nem így van-e, amikor gyakorolnunk kellene mindazt, amit megtanultunk, amit Isten a szívünkre helyezett? Vajon, amikor halljuk az ige hirdetést, amikor elkezdjük érteni Istennek a szavát, akkor jártunk-e már úgy, mint amit az emmausi tanítványok mondanak, hogy a szívünkben valami megindul, valami megmozdul, hogy hevül a szívünk. Én azt hiszem, hogy sokan jártunk már így. És a hétköznapi életben mégis olyan ez a hevülő szív, mint a hevülő anyag, amit bele nyomnak a hideg vízbe, és úgy hirtelen megridegül. Nem úgy van, valljuk be őszintén, hogy talán egy-két óráig, egy-két napig még tart bennünket az evangélium, és utána pedig azt mondjuk, hogy majd mi megmutatjuk, majd mi a kezünkbe vesszük a dolgokat. Nem lehet, hogy minden így menjen végbe. Kedves testvérek, lehetetlennek tűnik az egykori ember számára és a mai ember számára is az, hogy az Isten emberré lesz. Lehetetlen, hogy gyermekként születik. Lehetetlen, hogy ifjúként keresi a helyét a főpapok tanácsában. Lehetetlen, hogy oda megy egy beteghez, odahajol egy betegágyhoz, odahajol egy nyomorult emberhez, odalép egy lepráshoz, odalép egy kisgyermekhez. Az emberi ész számára lehetetlen. Pedig ez történik. Az Isten Jézus Krisztusban eljött erre a földre, hogy megértsen és megváltson bennünket. Csak a humor kedvéért hozom ide, hogy talán tegnap este olvastam a Csillagponttal kapcsolatban egy kis leírás Debrecenről, Derencsényi főjegyző úrra van egy beszélgetés a parokja.hu-n, és elmondja, hogy a pápa látogatás pillanatában a pápa a debreceni nagy templomban belépve a legközelebb állókhoz odalépett és kezet nyújtott. És azt írja, talán jól idézem most a főjegyző urat, hogy néhány héttel a helyi sajtó, debreceni sajtó így jelentette meg a képet. Íme történelmi pillanat, amikor kibékül egymással a pápa és az esperes. De nem erről van szó, hanem arról, hogy az Isten azért lesz emberré, hogy felvegye minden bűnünket. Hogy felvigye a keresztre, hogy megváltson bennünket. És az a másik skandallum, bolondság és botrány, hogy az Isten ilyet tehet, hogy a Messiás mindent magára vesz, és a kereszten szenved. Ó, de sokszor bolondság ez, elfogadhatatlan a mai embernek is. És még azt hallottuk itt az igében, hogy a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, akkor, hogyha komolyan vesszük ezt a mondatot, akkor nagyon erősen elkezdünk rajta gondolkodni. Mert azt mondja ez a mondat, hogy vannak elveszők, akik bolondnak tartják az evangéliumot, de mégis azt jelenti, hogy nincs minden véglegesen, visszafordíthatatlanul lezárva, nincs az ember belezárva abba a gondolkodásba, amellyel kapcsolatban kimondja, hogy a keresztről való beszéd bolondság. Ez az egyetlen szócska az azoknak azt mondja, hogy van szabadságunk, és van méltóságunk. Hogy Istenben van a világban egy csodálatos megnyílása, egy feltárulkozás, egy ajtó, olyan valami, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett. Pál apostol arról beszél, hogy a kereszt az megoldást jelent. És azt mondja, hogy van egy útunk, mindannyiunknak az útja, amely születésünktől fogva a miénk, hogy a keresztről való beszédet bolondságnak tartjuk. Minden ember így gondolkodott. Ez származik Ádámtól. Nem azt mondja Pál, hogy egyeseknek valami sajátos gondolkodási hibája van, vagy életvitel hibája van, hanem azt mondja, hogy az ember természete szerint követhetetlennek tartja Krisztus keresztjét. És azt is elmondja, hogy kell lennie egy másik gondolkodásnak, kell lennie egy másik útnak is, hogy éljen, hogy legyen reménysége, hogy legyen jövője. Vannak olyanok ugyanis, akik Krisztus keresztjét személyes életük megoldásának tartják. A keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. Egészen furcsa ez a mondat. Mert ez azt jelenteni, hogy ők el fognak veszni. De mi magunk pedig legszívesebben megfordítanánk a sorrendet. Nem cserélődött fel, tesszük fel a kérdést, a feltétel és a következmény. Mert kiktől várnánk azt, hogy bolondságnak tartsák a Krisztus keresztjét? Olyanoktól, akik formális bűnben élnek. Azt kellene olvasnunk a logika szerint, hogy a Krisztus keresztjét azok károlják, akik paráznaságban, akik iszákosságban, akik különböző bűnökben élnek. Sőt, de most az ellenkezőjét olvassuk. Akik elvesznek, akik el fognak veszni, azok számára bolondság az evangélium. És ez így helyes, testvérek. Mert ami természetes állapotunk ez, hogy a kereszt nélküli élet az a semmibe vezet. És ezt nem lehet kristálytisztábban, nem lehet rövidebben világossá tenni. És mielőtt azt gondolnánk, hogy mi kívülállói vagyunk ennek a történésnek, hogy mi különbek vagyunk, hogy mi jobbak vagyunk, akkor újra és újra figyelmeztet bennünket ez az ige. Ti nem vagytok jobbak, csak elfogadtátok a keresztnek a titkát, ezért megmenekültök. Mert Ádám és Éva óta a bolond élet halálba vezet, a semmibe vezet, a jövő nélküliségbe vezet. És az ember, az ige azt tanítja, hogy ebből nem tudunk magunktól kiszakadni, nem tudunk jobbá válni. Évezredek előfeszítése, 500 év, 450 év, 234 év, 70 év, kevés ahhoz, hogy mi jobbá legyünk. Kevés ahhoz, hogy a keresztről való beszédet mi ne bolondságnak tartsuk. Valaki másra van szükség. Jézus Krisztusra. Mert Isten a semmibe vezető úttal szembe állítja önmagát. Ami az emberi élet lényegére nézve igaz, hogy egyedüli megoldás van. Mi azt gondolnánk, hogy számtalan megoldás van. Mi azt gondolnánk, hogy számtalan alternatíva van, még akkor is, hogyha ez helytelen. A mai gondolkodás azt mondatja, kérem szépen, sokféleképpen lehet gondolkodni. Ahány ember, annyi meggyőződés, annyi hit, annyi életút. Isten pedig azt mondja, nem. Isten igéje arra tanít bennünket, hogy egyetlen egy út van a semmibe vezető úttal szemben. Ez pedig a kereszt. És azt mondja, nem elég az, hogy néha felnyitjuk a Bibliánkat, néha összekuncsoljuk a kezünket, nem elég, hogy van egy életfilozófiánk, hanem egyetlen egy útnak kell lenni. ami megment. Pál apostol másút azt mondja, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Sóvárogva várja az evangéliumot. Sóvárogva várja azt az örömhírt, hogy Jézus Krisztus megment bennünket. Hogy a kereszten valóban megbocsátotta minden bűnünket. Hogy valódi életújulást ad. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság az elveszőknek. De nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Nem azt mondja itt az ige, hogy nem bolondság, hanem azt mondja, hogy erő. Olyan erő, amely megtart és megment bennünket. A keresztről szóló bizonságtétel megtart a hétköznapokban. Nem egyszerű tanítás. Nem valamilyen értelmi vagy érzelmi intellektus, hanem erő, életerő, ami úgy válik erővé, hogy megjelenik a mi testünkben, megjelenik a mi életünkben. Nem véletlen, hogy amikor Isten igéjéről beszélünk, akkor gyakran beszélünk az Isten igéjéről úgy, hogy annak van egy látható formája is. Nem csak Jézus Krisztusban, hanem azt mondjuk, hogy a látható ige az az úrvacsora. És amikor úrvacsorázunk, az a falatka kis kenyér és az a kortybor, az valóban a mi testünknek a részévé lesz. Az beépül az izmainkba, beépül a gondolkodásunkba, beépül a valónkba. Erővé válik a kereszt botránya, a kereszt gyöngessége, a kereszt veressége, a kereszt fájdalma. Mert ha bolondság, akkor ez a hétköznapi gondolkodás számára bolondság. De mégis az egyetlen járható út, a jövővel bíró út. Mert a keresztről szóló beszéd nem csak igazzá, nem csak fontossá, nem csak meghatóvá, nem csak szépé, nem csak tanulságossá, hanem a szószoros értelemben erővé válhat az ember számára. Testvérem, te mire vágysz akkor, amikor úgy érzed, hogy mindenki elhagyott? Beszélgettem egyedül élő emberrel. Azt mondja, hogy a társa egyedül a televízió, de az is üresség. Nincs benne semmi. Mire vágyik a beteg ágyon fekvő ember? Mire vágyik a gyászoló? Mire vágyik az élet problémákkal küzdő erőre? És ezt ígéri a kereszttel kapcsolatban az ige. Istennek ereje jelenik meg benne, ami az élet legnagyobb különbsége. Nem kulturális, nem katonai, nem jogi különbség, nem egy piciny plusz, hanem az élet maga. Ez a keresztről való beszéd. És végül, testvérek, az utolsó rövid gondolat. Azt olvastuk, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Akik üdvözülünk. Engedjétek meg, hogy egy pillanat erejéig most a Károli fordítást hadd hozzam ide. Azt mondja a Károli fordítás ebben az igeversben, hogy akik pedig megtartatnak, azoknak Isten ereje. Nagyon szép ez a szó, megtartatnak, szinte kikopik a hétköznapi beszédünkből a passzív szerkezet, akik üdvözülünk, ezt mondja itt az ige. Pedig arra hívja fel a figyelmet itt Pál apostol, hogy az üdvösségünk, az életünk az nem a mi kezünkben van. A megtartatás nem a miénk. Az üdvösséget nem mi fogjuk elérni valamivel, hanem az Isten ajándéka az. Hát testvérek, Tanuljuk meg ebből az igéből, hogy Isten az, aki cselekszik a te életedben. Isten az, aki megtart, Isten az, aki megsegít, Isten az, aki megszabadít, és Isten az, aki üdvözít. Ő az, aki munkálkodik benned. És ő az, aki kimunkálhatja azt is, hogy a bolondság beszédéből a te életed a Krisztus keresztéről szóló bizonyságtétel legyen. És ez ne egy óráig tartson, hanem elvigyen magával mennyei atyád otthonába, az ő örömébe és hajlékába. Mert az út, amelyen élünk, az élet, hittel nem a semmibe vezet, hanem oda, hozzá, a mindenség urához. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. Egy nagyheti, nagypénteki éneket énekeljünk, a 344. dicséretünket első és negyedik verszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük a te szemléltető igédet, köszönjük azt, hogy felmutattad számunkra is, hogy mi mindannyian azon az úton jártunk, amely úton könnyű, de egyben könnyelmű is kimondani azt, hogy bolondsága keresztről szóló beszéd. És háladással köszönjük meg neked, hogy ezen az úton te ugyanúgy megjelensz, mint ahogyan megjelentél Pálnak, és önmagadat Krisztusban feltártad, szeretetedet kibontottad, életünket magadhoz hívtad, megváltottál bennünket, s mi pedig hozzátérhettünk. Köszönjük ennek az egyetlen útnak minden erejét, minden lehetőségét. Adurunk, hogy életünkben legyenek olyan pontok és pillanatok, amikor téged keresünk, és add, hogy legyen olyan pillanat, amikor megtaláltattunk. Amikor nem csak mi találtunk meg téged, hanem te is megkerestél és megtaláltál bennünket. Add számunkra, kérünk, a keresztről való beszéd bizonyosságát, valóságát, és a te üdvösségednek erejét. Bűnös emberek kérése ez, Urunk, de nekünk ajándékozhatjuk, ajándékozhatod, és ezt tudjuk, ezért hálásak is vagyunk. Urunk Istenünk, ha te kezedbe helyezzük a mi gyülekezetünket, kezedbe helyezzük, Urunk, ifjainkat, akik elindulnak egy református fesztiválra, és imádkozunk a fesztivál szervezőiért, a bizonyságtevőkért, az áhítatott tartókért, minden programot szervezőért. És így könyörgünk, Urunk, református egyházunk egészért, annak teljes megújulásáért, igéd és lelked által. Imádkozunk hozzád, Urunk, az előttünk lévő szolgálatokért, imádkozunk hozzád, Urunk, minden ige hirdetőért, aki a mai napon szólt és szól a későbbiekben is. Könyörgünk, Urunk, azokért a közösségekért, amelyek megfáradtak, amelyek pásztort keresnek. Könyörgünk, Urunk, azokért a közösségekért, amelyek megbetegedtek, ahol széthúzás van, ahol gondok ütötték fel fejüket. Hálásak vagyunk, Urunk, mindazért a jóért, amit megtapasztalhattunk. A Te kezedbe helyezzük a mi gyülekezetünk közösségének egészét. Kezedbe helyezzük a pihenésre készülőket, vagy éppen pihenésen lévőket. Kezedbe helyezzük, Urunk, mindazokat, akik most hallották talán a mai napon először a jó hírt, az evangéliumot, vagy akikben elkezdted a jót, hogy végezd is be, a Te szereteted érjen szívükhöz, hogy megtérjenek, vagy megtérést a mi közösségünkben kérünk. És imádkozunk hozzád, Urunk, a mi betegjeinkért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, az otthonában a Te szabadításodat, a Te gyógyításodat váró férfi testvérünkért. Kérünk, hogy erősítsd meg őt, építsd és erősítsd szeretteit is. Könyörgünk az ő felépüléséért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egy ifjú emberért, aki súlyos betegségben várja ugyancsak a Te gyógyító karodat, kezedet. Kérünk, hogy erősítsd meg immunrendszerét, hát, hogy megszűnjön a testében a gyulladás, hogy felépülhessen, hogy a kórral szembenézve kiteljesedő élete legyen. Kérünk, hogy Te áld meg az ő érte könyörgő nagyszüleiket és szüleiket. Imádkozunk hozzád, Urunk, presbiter testvérünk felnőtt fiáért, aki kórházi ágyon fekszik, akinek minden egyes nap tulajdonképpen a mozdulásnak nagy váradalma, hogy újra tudjon szorítani karjával, járni a lábán. Adj segítséget az őt körülvevő orvosoknak és gyógytornászoknak, hogy megfelelően mozgassák az ő izmait, hogy közöttünk legyen majd, hogy csobánkán dicsérjen és magasztaljon téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházba készülőkért. Mindazokért, akik kezelésekre járnak, vagy mindazokért, akik műtét előtt vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvérekért, akik otthon hordozzák talán évek, évtizedek óta a betegségüket. Adj, kérünk, könnyebbséget nékik. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért az asszony testvérünkért, akit megműtöttek. Te állítsd őt újra talpra. Legyen a Te kegyelmed és szereteted, Urunk, a mi testvéreinken. És hálásak is vagyunk neked, Urunk, mert vannak köztünk olyanok, akik meg tudják köszönni az elmúlt 50 esztendőt házastársként, a Te áldásod kísérje őket. Életük legfontosabb fordulópontja az volt, amikor mindenki megismert téged, és megszabadult, most hálaadással köszöni meg az elmúlt 50 esztendőt. A Te áldásod kísérje testvéreink életét. És könyörgünk, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért is. Imádkozunk, Urunk, a határainkon túlélő testvérekért, testvérgyülekezeteinkért. Imádkozunk a világért, hogy Krisztus keresztje győzelmet arasson minden szívben. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, szolgálatát és minden adományát. A holnapi napon, július 24-én 10 órakor Pomázi gyülekezeti házunkban a Csillagponton résztvevők számára egyeztetés lesz. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2017. július 17-én harang szólt Verebes László halálának 25. éves évfordulóján emlékezett családja. Istenünk kegyelmét kérjük emlékező testvéreink életére. Hirdetem napközis gyermektáborunkat, augusztus 15-e és 18-a között lesz, reggel 8 órától 16 óráig. A hétre eddig 40 gyermek jelentkezett. Kérjük és várjuk a további jelentkezéseket. Egyben azt kérjük testvéreinktől, hogyha lehetséges a héten történjen meg a jelentkezés, mert le kell adnunk az étkezőknek a létszámát, mi magunk pedig a jövő hét vasárnaptól szabadságra utazunk. Egyben kérem és szeretettel fogadom testvéreim személyes segítségét és felajánlását is a gyermekekkel való foglalkozásra, egy kis uzsonna vagy egy kis 10 órai készítésére, a kirándulásokon való kísérésre. Alkalmainkat hirdetem, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kékkereszt alkalom lesz Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken ifjúsági óránk elmarad a Csillagpont miatt, jövő héten vasárnap pedig 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán és 10:30-tól Pomázon. Kedves testvérek, mint ahogyan tudjátok és láttátok, gyülekezetünkben presbiter választás lesz ebben az esztendőben. Arra kérem a választási bizottság tagjait, hogy egy pillanatra álljunk majd meg a templomajtóban, néhány mondatot váltsunk. Arra kérem gyülekezetünk tagjait pedig, hogy keressék bizalommal a választási bizottság tagjait, hogy kit ajánlanának presbiternek a következő ciklusra. Kedves testvérek, a múlt héten elég hosszan, most rövidebben szeretném mondani, hogy a temetőnkön változások léptek életbe. Az egyik legfontosabb változás, hogy a temetővel szembeni terület tulajdonosa lekerítette az ő területét. Arra a területre, illetve a temetővel szembeni bármilyen egyéb területre hulladékot elhelyeznünk nem szabad. Ennek lerakása tilos, a temetőben kell ezt megtennünk. Tisztelettel kérem mindazokat, akik szeretnének munkát végezni, vagy végeztetni a temetőn, sírkőállítást, tisztítás és egyéb, hogy mindezt csak és kizárólag írásos engedéllyel tegyék meg a temetőn. Felkérésemre a Pomázi Polgárőrség ellenőrzi ezeket a munkaengedélyeket, és abban az esetben, hogyha nincsen ilyen engedély, akkor a munkát be kell fejezni, és a vállalkozónak el kell hagyni a temetőt. Azért, hogy a kellemetlenségeket elkerüljük, hiszen lehet, hogy csak egy sírkő állításáról van szó, és az nem is olyan nagy munka. Higgyék el a testvérek, hogy igen, hiszen nem a testvérek azok, akik ezt megteszik, de nagyon sok eldobott sírkővel, síremlékkel, felirattal találkoztunk a temetővel szembeni területen az évek során is. Gyakran megesik, hogy ezt a vállalkozók egyszerűen valahol egy nagyobb növénnyel borított területre bedobják, beborítják. Így egyébként a temetőnkön most is vannak olyan fejrészek, amelyekről szépen le van vésve, hogy kié volt az a fejrész, és ott van hagyva. Fának mondjuk neki van döntve. Tehát azért, hogy ezeket elkerüljük, csak és kizárólag engedéllyel végezhető a munka. Egyben kérem a presbiter testvéreket is, hogy néhány mondatra váltsunk majd szót a temetővel kapcsolatban. Isten tiszteletünk végéhez érve záró énekül a 236. dicséretünk első és utolsó versszakát énekeljük el.
mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. Ihélkét hittel erősíti minden ellenségét, bizonnyal meggyőzi. Nincsen Isten nélkül segítség és hídvesség.
Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!